Folytathatjuk, hogyha lesz akivel, már pedig lesz akivel, mert hogyha ketten vagyunk az atyával, hogy mondta Jézus, akkor már van akivel. Így van-e? Ahogy az atyának élete van önmagában, úgy adta a fiúnak is, hogy élete legyen önmagában. Tehát, hogyha nincsen senki más, aki bizonságot tegyen, ha senki más nem lenne, aki bizonságot tenne az én szavaim mellett, akkor is az én bizonságom igaz lehetne, mert az atya, akitől jöttem, ugye, bizonságot tesz az én szavaim mellett. Ezt mondja Jézus. És mit jelent az, hogy a mindenható Isten bizonságot tesz az ő szavai mellett? Mit jelent az, hogy az ő bizonsága egyedül is megáll, mivel hogy a mindenható Isten bizonságot tesz az ő szavai mellett? Tehát két vagy három tanú szükséges ahhoz, hogy egy bizonság megálljon, és egyáltalán, hogy azt meg kelljen szívlelni. Tehát neki volt két bizonsága, mivel a mindenható Isten bizonságot tett az ő szavai mellett, erővel és hatalommal. Tehát nem volt szüksége Jézusnak arra, hogy egyetértsenek vele az apostolok, az ő barátai, vagy bárki más a világból. Tehát ő nem sóvárgott, hogy valaki már értsen vele egyet, valaki már lájkolja be az ő szavait, mert a mindenható Isten belájkolta az ő szavait. És ezért történt az, hogy akik hallották őt beszélni, azt mondták, hogy hát csodálkoztak az ő beszédén, mert nem úgy beszélt, mint egy írástudó, mint egy farizeus, mint egy vallásos ember, vallási vezető, hanem úgy beszélt, mint akinek hatalma van. Tehát ez jelentette azt, hogy a mindenható Isten bizonságot tesz az ő szavai mellett. Erővel és hatalommal az emberek meggyógyultak az ő szavai hallatán, emberek feltámadtak a lelki halálból, a testi halálból is voltak feltámadások. Tehát a mindenható Isten bizonságot tett, ő eljött tanúnak Jézus szavai mellé, a mindenható Isten eljött tanúnak. És drága barátaim, az örömhír az, hogyha mi megismerjük őt, aki Isten szava által szólt, ekkor erővel és hatalommal, és megadja nekünk azt a kegyelmet, hogy mi is az ő szavai által szólhassunk, a Szent Lélekből szóljunk, akkor az Úristen eljön hozzánk, és ő is tehát tanúskodik mellettünk, mint ahogy mi tanúskodunk ő mellette, az ő szavai mellett, ő is tanúskodik mellettünk, a mi szavaink mellett, erővel és hatalommal. Sőt, azt mondja, hogyha a törvényszékre visznek titeket, akár ugye megvádolnak, vagy megtámadnak, ugye, mert minden vita egy törvényszék, ugye, abban az értelemben, hogy tehát ítélet van, vádaskodás van, tehát ha valaki engemet megtámad, vagy megvádol, az is egy törvényszék. És azt mondja Isten, hogy Attila, te előre ne végezd el magadban, hogy mit fogsz majd mondani, mert úgysem te fogsz szólni, hanem a te atyádnak a lelke fog szólni te általad. Tehát akkor már ketten lesztek. Hogyha minden barátod, tegyük fel, megtagadna, minden utitásod eltávolodna tőled, de te igaz maradsz a mindenható Isten szemében, akkor ő eljön tanúskodni melletted, és megdicsőít téged, mint ahogy te is megdicsőíted őt, ugye? Ezt mondja a mindenható Isten. Tehát honnét tudhatjuk, hogy ha valaki beszél, akár a YouTube-on, akár élőben, és Istenről beszél, az ő országáról beszél, akár Jézusról beszél, honnét tudhatjuk, hogy az igaz, vagy nem? Hát onnét, hogy vagy van két, vagy három tanú, ugye, vagy pedig a mindenható Isten, a Szent Lélek tanúskodik, tanúságot tesz ő mellettem, megdicsőíti őt azáltal, hogy jelek és csodák követik. És emlékeztek, hogy beszéltünk a jelekről és a csodákról is többször. Nem szívesen beszélünk erről, mert nem ez a lényeg, drága emberek. Nem ez a lényeg, hogy jeleket és csodákat lássunk, és azokról beszéljünk, mert Isten nem a jeleket és a csodákat adta nekünk, hogy megmeneküljünk azáltal, hanem az ő szavát adta. Tehát Jézus nem a jelek és a csodák volt, hanem ő a szó volt, az élet szava, ami életre hív minket. És igen, többször beszéltünk arról is, hogy Isten, ő is, noha nem vagyunk méltók erre, nem vagyunk tökéletes emberek, tökéletes gyermekek, mégis a jóságos Isten tanúságot tett a mi szavaink mellett azáltal, hogy egyes embertársaink megszabadultak megkötözöttségeikből, betegségeikből, testi és lelki betegségeikből, és egyesek még a mindenható Isten kegyelmét is megismerték, az ő szavát is megismerték, újonnan születtek az ő szava által. Tehát Isten tanúságot tett a mi szavaink mellett, amelyek ugye az ő szavai voltak, leszámítva a mi emberi gyarlóságunkat, amikor ugye testindulat keveredett azokba a kijelentésekbe, amiket tettünk Istentől. Az ő szavai voltak, és ő adta az erőt, adta a csodát, adta a jeleket, annélkül, hogy kértük volna. Nem kértünk jeleket, drága embertársak. Noha az elején mi is meg voltunk kísértve, hogy Istent úgymond kísértsük azzal, hogy tegyen jeleket és csodákat, hogy akkor legyen valami, legyen, hogy tudjuk, hogy hozzátartozunk, de akkor, amikor kértük, akkor nem tett semmit jóformán, drága emberek. Csak azért, hogy mi ismerjük meg a legfontosabbat, az ő szavát, Krisztus beszédét. És akkor, amikor nem kértük, amikor egyszerűen csak hűségesek voltunk Jézus szavához, akkor ő adta a jeleket is, a csodákat is, annélkül, hogy kértük volna. Ilyen jóságos és ilyen szerető Isten, a mi atyánk. Miközben reggeliztem, jött egy megértés, kijelentés a jóságos Isten kegyelméből, mert rápillantottam a hozzászólásokra, a kommentekre, és láttam, hogy valaki, hát nem azt átkozódik itt a kommentekben, és mint ahogy mondta jóságos atyánk, az őt szeretőknek mindent a javukra fordít. Még azt is, hogy valaki kommentekbe elmondja a véleményét, hogy a sátán fattyai vagyunk, vagy ördög vagyok, vagy nem tudom én mi vagyok. Még ezt is a javunkra fordítja, mert kaptam egy olyan kijelentést, hogy minek köszönhető, hogy bizonyos emberek haragszanak a kiáltószóra. Mit haragszanak az emberek a kiáltószóra? Egyesek, bár ez ugye nyelvbotlás volt, mert az egyesek, akik ugye egyben vannak, egységben vannak a mindenható Istennel, nem haragusznak a kiáltószóra, sőt, örülnek, hogy mi is szólhatunk jóságos Isten kegyelme által. Viszont vannak emberek, akik haragusznak a kiáltószóra, és olyanok is vannak, akik egyszerűen nem tudják nem hallgatni. Tehát gyűlölik, de mégis nem tudják nem hallgatni, oda jönnek és hallgatják azt. Persze, hogyha volna elhívásuk Istentől, akkor azt tennék, azt cselekednék, és végeznék a munkájukat az aratásban, és nem a kiáltószót próbálnák megtanítani, hogy mit mond rosszul, és mit mond jól, és nem átkozódnának, ugye. Viszont a kommentet felhasználva kaptam azt a megértést Isten kegyelméből, hogy miért haragszanak egyes emberek a kiáltószóra. Azért, drága emberek, mert a legtöbben gyülekezetekből jönnek, vallási felekezetekből jönnek, és én elmondtam, nem rejtettem ezt sem vék alá, nem nevezem magamat kereszténynek. Azok után, amit láthattam, hogy mi történik az elbukott kereszténységen belül, nem nevezem magamat kereszténynek. Magamat fel sem akarom emelni, nem akarok kevé lenni, hogy én több vagyok, mint a keresztények, nem erről van szó egyáltalán. Egyszerűen nem kívánok tartozni semmilyen vallási felekezethez, és én sem akarok semmilyen vallási felekezetet létrehozni, mert meggyőződésem, hogy a mindenható Isten nem ezt akarja. Bizonságot teszek, mint gyermek, az ő jóságáról, az ő kegyelméről is ennyi. Nagyon sokan viszont vallási felekezetekből jönnek, különböző gyülekezetekből, ahol volt egyfajta egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen rendszer, emberi rendszer, emberek által felépített rendszer, ahol az történt, mint tudjuk, mint a legtöbb felekezetben, hogy az emberek fizettek az igazságért. Tizedet fizettek, ami, mint tudjuk, az új szövetségben Krisztus szerint az teljesen illegitim. Tehát olyant, ilyen nincs az új szövetségben. Krisztusban nincsen tized fizetés, sőt Krisztusban az van, hogy a gyermekek hallják az atyát, ismerik Istennek a lelkét, és senki nem kell tanítsa őket. Nem járnak gyülekezetbe, hanem bizonságot tesznek a világban a Krisztus beszédéről, az élő Isten jóságáról. Tehát teljesen biztos, hogy nincsen tized fizetés. Viszont ugye, hogy azért a legtöbb embernek, nekem is, a gyarló embernek, a testnek sokkal kézenfekvőbb elmenni templomba, egy valláshoz tartozni, gyülekezethez tartozni, mert ott nem mondanak semmi olyant, amit én nem akarnék hallani. Elhitetik velem azt, hogy én jóba vagyok Istennel, mert vasárnaponként járok gyülekezetbe vagy templomba, nincs nekem szükségem személyes kapcsolatra a mindenható Istennel, mert helyettem gondolkodnak, helyettem még imádkoznak is. Nincs nekem más dolgom, mint megjelenni, néha gyónni, vagy ott lenni, azt mondani, hogy halleluja, vagy dicsőség az Úrnak, és otthagyni a tizedet, otthagyni a pénzt. Viszont emlékezzünk csak arra, hogy mi történt akkor, amikor Simon mágus Meg akarta venni azt az erőt, amivel rendelkeztek az apostolok. Pénzt akart adni, hogy ő is megkapja a Szentlélek ajándékát, hogy tudja azokat a jeleket tenni ő is az emberekkel, amit Pálék tettek. Noha ők sem akarták, Isten tette a jeleket. De Simon mágus úgy gondolta, hogy nagyon jó volna az ő jó hatással volna az ő vállalkozására, hogyha megkapná a Szentléleket ő is, és a Szentlélek erejével tudna. Tehát én nem akarok átkozódni, és mégis ugye a szavam, vagyis a kijelentésem átok. Mert hogyha valaki megutálja azt, amit mondok, és Isten lelke által szólok, akkor nem engemet utál meg, hanem azt utálja meg, aki által szóltam. Tehát, ha valaki megutálja azt, amit mondok, ez teljesen rendben van, főképp, hogyha emberi gyarlóságból szóltam. Hazugságot mondtam, teljesen rendben van, drága emberek. De hogyha amit mondtam, az Isten lelkéből szóltam, féltéssel szóltam, jó szándékkal szóltam, és valaki megutálja az én szavamat, mint ahogy mondta Sámuel prófétának a mindenható Isten, hogy ne szomorodjál meg, Sámuel, mert nem téged gyűlöltek meg, nem téged utáltak meg, hanem engem, mert te általam szóltál. És igen, így tud megtörténni az, hogy átkozottak az én szavaim, mert mindenki, aki az emberi vezetést keresi, mindenki, aki a törvényt keresi, aki ítélkezni akar, azok számára a kegyelem majdhogy nem átok, mert ők azt nem akarják befogadni. Ezért mondja Pál apostol, hogy mert Krisztus jó illatja vagyunk Istennek, mind az üdvözülők, mind az elkározók közül. Ezeknek halál illatja halálra, amazoknak pedig élet illatja életre. Ezért átok a mi szavunk, drága emberek. Nem akarunk senkit sem átkozni, távol legyen bárkit is átkozzak, hisz én is nyomorúságos ember vagyok, és elmondtam, hogy milyen súlyos bűnökből kellett engemet Isten kihozzani és megtisztítson. És Jézus mit mond? Ő is, amikor beszél, azt mondja, hogy én nem kárhoztatlak titeket. Én nem azért jöttem, hogy megöljem az embereket, elveszítsem a világot, hanem azért jöttem, hogy megtartsam a világot, hogy az én szavaim által a világ megtartassék. Ezt mondja Jézus. Tehát nem kárhoztatni jött, hanem hogy megtartsa a világot. Mindazonáltal azt mondja, ezek a szavak, én nem ítélek el titeket, mondja Jézus, én is ezt kell mondjam, én senkit nem ítélek el. Mindazonáltal a szó, amit én mondok, Isten lelke által, az fog mindenkit elítélni és megítélni az utolsó napon. Engemet is, drága emberek, és téged is, drága Igor. Én nem haragszom rád, amit így beszélsz, sőt, örvendek, hogy a téma felhozódott, ugye, hogy miért utálják bizonyos személyek a kiáltó szót, mert így legalább tisztában látjuk a dolgokat. Tehát, és teljes szívemből kívánom, hogy az Úristen meggyógyítsa a szívedet, mert te is éppen olyan sebzett szívű ember vagy, mint én, és mindannyian. Viszont az tényleg fontos tudni, hogyha Isten felkínálja számunkra a szabadulást, szabadulás lehetőségét, legyünk szabadok, ne függjünk gyülekezetektől, ne embereket kövessünk, hanem az ő lelke tanítson minket, tisztítson meg minket a bűneinktől, a hazugságainktól, és mi erre úgy reagálunk, hogy megutáljuk azt a szót, és megutáljuk azokat, és megverjük, vagy szavakkal, vagy akár tetlegesen megverjük azokat, akik az élő Istennek a szavát próbálják megmutatni embertársaiknak. Azáltal mi vettünk átkot magunkra. Tehát amikor valaki elátkozi másik szemét, aki éppenséggel Isten lelkéből szól, az ember saját magára vesz átkot. Tehát még azt sem tehette meg, hogy haraguljak erre valakire, mert azáltal, hogy ő engemet átkoz, magára veszi az átkot. Neki nincsen szüksége arra, hogy én haragudjak rá, mert saját magának óriási bajt okoz azáltal, hogy megkeményíti a szívét, és ragaszkodik különböző dogmákhoz, különböző felekezeti tanításokhoz, doktrinákhoz, amelyek szerint engemet úgymond elítél, vagy megítél, vagy átoknak nevez engemet. Úgyhogy ennyit röviden arról, hogy miért utálják a kiáltó szót. Itt ugye most már nem működik az, itt nincsen persely, itt amit mi adunk, azt ingyen adjuk, mert Isten nekünk is ingyen adja úgy ezeket a szavakat, a megértéseket, mint a testünknek a megélhetését, ingyen adja ajándékba, ezért mi nem kell áruba bocsássuk az ő szavát. És ebbe a szóba az emberek beleütköznek, és én is megütköztem, kedves Igor, vagy bárki. Én is megütköztem az Érőisten szavába. Én is bele kell ütköznek nap mint nap az ő szavába. Hogyha valami gonoszság megkísérti az én elmémet, az én szívemet, akkor én is meg kell ütközzek az ő szavába. Pontosan úgy, mint te. És el kell döntsem, hogy vagy fellázadok az ő szava ellen, és átoknak nevezem az ő szavát, vagy pedig, ahogy Salamon mondja, örömmel fogadom az ő dorgálását és az ő megigazítását, hisz ő nem akar nekem rosszat, hanem azt kívánja, hogy az én lelkem megigazuljon és teljes mértékben megbékéljen vele. Az, amikor valaki azzal vádol, hogy nem hiszünk a démonokban, meg ezekben a dolgokban, akkor csak arra nem tudom már más mondani, csak azt, hogyha korábban, amíg nem hittünk Istenben, hogy az ő szavát nem is ismertük, az nem volt a probléma. Ha valaki nem hisz Istenben, valaki ateista, az nem igazán a probléma. De hogyha valaki nem hisz a démonokban, vagy a sátánban olyan babonás módon, mint ahogy azt hirdetik különböző felekezetekben, az már baj. Hát akkor egyértelmű, hogy kijelenti ez magáról, hogy ő kiben hisz, kit akar ő követni, mi fáj neki. Nem az fáj neki, hogy én nem hiszek Istennek a szavában, Jézusban, az ő kijelentéseiben, amiről beszélek, hanem az fáj neki, hogy én nem akarok hinni a démonokban, a démonos mesékben, ami történik, és amivel megkötözik az embereket, különböző gyülekezetekben, és a babonaságban, és a sötétségben tartják őket. Na ez a fájó, ez a vád ellenünk, hogy nem hiszünk a démonokban. A másik dolog, amit még felhoznék, az az, hogy amit Jézus mondott, amikor valakit meggyógyított, és azt mondták neki, hogy ő Belzebub, az ördögök fedelme által űzi ki az ördögöket. És Jézus csak annyit mondott, hogy hát ez van sajnos, azt mondja. Hogy egyetlen egy ház sem állhat meg, amelyik maga ellen támad, egyetlen egy király sem, királyság sem maradhatna meg, amely maga ellen támad. Tehát egyértelmű, hogy a Belzebú nem esik a saját fejére, hogy maga ellen támadjon, ugye? De hogyha engemet ördögnek neveztek, akkor titeket is annak fognak nevezni. Mert nem különb a szolga, nem különb a tanítvány az ő mesterénél. Ha engemet ördögnek neveztek, akkor titeket is majd azzal fognak vádolni, hogy ördögök vagytok, sátánok vagytok, és így tovább, és így tovább. Azok, akik nem akarják személyesen az feltámadt Krisztus kezébe helyezni az értelmüket, a szívüket, a lelküket, hogy ő megtisztítsa és megszabadítsa őket minden megkötözöttségtől. Ennyit röviden arról, hogy mit haragszanak az emberek a kiáltó szóra. És tényleg itt nem tudok más mondani, hogyha valakinek ez nagyon bántó, akkor tényleg olyan sok dogma, ilyen sok keresztény felekezet képviselteti magát a YouTube-on, az interneten. Őket nem is nagyon támadják, mert nem is nagyon mondanak semmi olyat, amiért támadni kéne őket. Hogyha ugye egyébként Tibor barátomnak a YouTube csatornát letiltották, ez velem is megtörténhet, a YouTube-ban, a kiáltó szó YouTube csatornával is megtörténhet egyik napról a másikra sajnos. Tehát, hogyha el fog tűnni a kiáltó szó, akkor tudjátok, hogy körülbelül mi történt. Viszont teljesen biztos, hogy azok a vallási felekezetek, amelyek eddig is a meséket, a babonákat hirdették, továbbra is képviselve lesznek a YouTube-on, mert ők semmi olyant nem mondanak, ami rombolna az egyvilág fejedelmének a birodalmát. És akkor majd, hogyha Isten azt akarja, akkor még a kiáltószó.hu létezni fog egy darabig, ugye, addig, amíg Isten megnyeri, vagy pedig a podcast, a kiáltószó podcast, ugye, ezek a felvitelek talán létezni fognak, azt is csak addig, amíg Isten úgy rendelkezik. Hogyha ő úgy látja, nek már nincsen értelme, mert aki már meghallhatta, az meghallotta, és amúgy is az én figyelmemet teljes mértékben rá akarja irányítani, hogy vele legyek, hogy én ugye, be tudjam födni a házamat, teljesen meg tudjak tisztulni, hogy békességgel tudjak távozni erről a földről, akkor nyilván nem lesz már kiáltó szó, és akkor nem lesz ilyen tövis azoknak az oldalában, vagy azok szemében, akik azt várják, hogy ugyanúgy beszéljek, mint ahogy beszéltek a különböző felekezetekben, a papok, lelkészek, pásztorok, akik egy bizonyos dogmatika, doktrina szerint, amit emberektől ugye vettek át, és embereknek adtak át, úgy tanították az embereket. Tehát nem fogok úgy beszélni, kedves Igor, kedves mindenki. Az én dolgom nem az, hogy emberi felekezetek, emberi szervezeteknek a tanításait másoljam, és azt szerint szóljak, hanem az én dolgom az, hogy Isten lelke által szóljak, lehetőleg gondolkodás nélkül. Ne ítélkezzek, ne ítéljen meg Istennek a szavát, az ő kijelentését. Engedjem, hogy keresztül menjen, keresztül folyjon rajtam, hogy aki azt hallhatja, kapjon esélyt a szabadulásra, és arra, hogy megbékéljen. megbékéljen az ő teremtőjével. Pontosan a jelek és a csodák is Isten valóságáról tesznek bizonságot. Tehát ugye, mint ahogy az előbb mondtam, nem kértük, amit kaptunk, mostani csodákat és jeleket, és arról is beszámoltunk, mint ahogy bizonságot tettünk az ő szaváról, a megértésekről, amiket kaptunk, ami sokkal fontosabb, mint a jelek és a csodák. A jelekről és a csodákról is bizonságot tettünk azért, hogy legyen nyilvánvaló, hogy ki az, aki által szólhatunk. Noha nem vagyunk méltóak az ő nevére, mert testben vagyunk, és megbotlunk, és a lábunk bekoszolódik, de Isten mégis neki úgy volt kedves, hogy jelekkel és csodákkal, erővel megmutassa, hogy igen, itt, amit beszélnek ezek az emberek, annak köze van ahhoz, amit én akarok, kívánok mondani azoknak, akik megmenekülhetnek. És igen, az igazság fáj, tehát nem csak ennek a kikommentelt így állni alatt, nem tudom, hogy ki az. Nekem is fáj az igazság. Kedves, nem tudom, hogy ki vagy. Nekem is épp annyira fáj az igazság, az énemnek, az én okosságomnak, amit én begyömöszöltem az agyamban. Különböző elképzelések és tanok. Azok is éppen úgy lázadnak az élő szó ellen, mint a benned lévő hazugság. Remélem, hogy érződik az én szavamon, hogy én nem ellened beszélek, és kioktatni sem akarlak. Noha nem én mentem oda hozzá, hanem te jöttél ide, de remélem, hogy érződik, hogy féltéssel mondom, nem nézlek le egyáltalán. Akár én is lehetnék a vonal túlsó végén, és akár te is lehetnél itt, és te szívemből kívánom, hogy te is legyél ott, abban a helyzetben, hogy mondta Jézus, hogy te legyél a világ világossága. Igor, bárki is vagy, tényleg kívánom te szívemből, hogy te legyél a világ világossága. Hogy ne azzal kelljen fáradozzál, és azt a drága kegyelmet, a kegyelmi időt, amit kaptál Istentől, és az erőt, meg az egészséget ne arra kelljen fordítsd, hogy másokat átkozzál, másokat megszóljál, vagy másokat kioktassál, hanem tud arra fordítani ezt a kegyelmi időt, hogy legyen benned világosság. Hogy aki látja te világosságodat, kívánja meg az élő Istennek a jelenlétét az ő életébe. Tényleg kívánom ezt neked, és mindenkinek. Meggyőződésem, hogy nem vagyok több, mint te, és te sem vagy alávaló, mint én. Mert én is minimum úgy megvoltam, vagy meg vagyok tévesszve, mint te. Nekem is akkora szükségem van az Isten kegyelmére, mint neked. Az, hogy némiképp nem értünk egyet különböző dogmatikákban, ilyen emberi tanokban, emberi értelmezésekben, ez szerintem ne legyen akadály, hanem inkább vágyakozzunk mindannyian, hogy kapjunk kijelentéseket személyesen Istentől, és ne emberektől, mint ahogy azt korábban megvásároltuk a templomban, és a gyülekezetekben, és beégettük a fejünkbe. És ennek ugye köszönhetően az élő Isten nem tud már hozzánk szólni, mert mi már megrögzöttekké váltunk, úgymond. Azok a tanok, amiket emberektől kaptunk, azok a bibliai értelmezések, amiket emberektől kaptunk, rögzültek a mi fejünkben, a mi értelmünkben, és ezért, aki másképp beszél, vagy aki lélek által szól, arra azt mondjuk, hogy ördög, vagy démon van benne. Pontosan ez történt egyébként Jézussal is, hogy ő lélek által szólt, és folyton azzal vádolták, hogy ördög van benne. Hát hogyha ördög volt benne, akkor Isten mit adta neki azt a hatalmas erőt, hogy beteg emberek meggyógyuljanak, halottak feltámadjanak. Vagy hogyha mi is annyira az ördög által szólunk, akkor Isten mit adja a szavaink mellé az ő erejét, az ő jóságos szabadító erejét, az ő gyógyítását embertársainknak, akik tényleg meg voltak kötözve valamilyen betegséggel, lelki vagy testi betegséggel. Tényleg teljes szívemből kívánom mindenkinek. Ha valaki nem érti azt, amit mondok, nincsen semmi gond azzal. Én sem értek mindent. De akkor két lehetősége van az embernek, hogyha valamit nem ért. Egyik az, hogy fellázad, és kezdi átkozni azt a szemét, aki beszél. Vagy pedig azt mondja, hogy én ezt nem értem, de hogyha erre van megértés, és megérhetem, akkor kérem azt a megértést alázattal, és akkor Isten megmutatja neked is, megmutatja mindenkinek azt, amit látnia kell. De tényleg kár az időt arra pazarolni, hogy másokat átkozzunk, meg szidjunk, mert az, amit ő mond, az nem talál azokkal a dogmákkal, amiket én megtanultam mostanig egy bizonyos vallási felekezetben, vagy gyülekezetben. Amúgy az igazság az, hogy én meg kell valljam nektek, hogy én is, amikor mellé nyúlok, vagy valamiért túl nagy teret engedek az elnémnek, az agyamnak, a saját elképzelésemnek, és nem vagyok annyira lélekben, és nincs olyan békességem, és nem úgy tudok szólni, ahogy szólhatnék, vagy Isten akarná, hogy szóljak. És valamikor meglankadok, és már nem is igazán teszek bizonságot, ilyen is szokott történni, és akkor van, hogy meghallom valakinek a bizonyságát. És mivel, hogy én, nekem nincsen személyes bizonyságom, nem hallom a teremtőmnek a hangját, az ő szavát, nem érzékelem az ő jelenlétét, engemet is elfog az irítség, ilyen a test, drága emberek. Mindenki teste ilyen, az én testem is ilyen, nem különbözik senki testétől. Engemet is elfog egy ilyen irítség. És vagy pedig az, hogy kötekedjek a másikkal, hogy ezt miért így mondta, miért nem úgy mondta. De ugye, hogy mennyire nyilvánvaló és mennyire egyértelmű, hogyha én el volnék foglalva azzal, amit Jézus mondott, hogy boldog az a szolga, akit az Úr ilyen munkában talál, tehát kiosztja ő az eledelt az ő szolgatársainak. Boldog minden szolga, akit ilyen munkában talál a mindenható Isten. Hogyha ezzel vagyok elfoglalva, drága emberek, akkor nekem nincs időm arra, hogy másokat kritizáljak, vagy megnézem, hogy kinek a szemében, kinek a kutyában milyen szálkák vannak. Nincs nekem időm ezzel foglalkozni, mert én el vagyok foglalva a szolgálattal. Mert Isten bőségesen ad munkát a mi kezünkre, azt mondja, hogy szaratnivaló nagyon sok, de kevés a munkás. Hogyha én valakit megtámadtam, én saját magamat támadtam meg, ha valakit megvádoltam, saját magamat vádoltam meg, mert azzal vádolom magamat, hogy én tételen vagyok. Tehát kijelentem magamról azt, hogy én nem hallom Istent. Nem érzékelem az ő közelségét, mert nekem van időm másokkal foglalkozni, mások hibájával, mások bizonyságaival foglalkozni, azt kritizálni, mint egy ilyen X-faktoros zsűri, ugye, elmondani, hogy ez szerintem ez nem így van, szerintem nem úgy van. Megmondom őszintén, drága emberek, amikor Isten vegye azt a kegyelmet, hogy ott vagyok az ő jelenlétében, és hallom az ő szavát, és vannak kijelentéseim, vannak bizonyságaim, akkor nekem a legkisebb bajom is nagyobb annál, hogy megnézzem, hogy ki mit mond, vagy hogyan beszél, hogy valahol tévedette, hogy ráolvassam az ő fejére, hogy ő átkozott, vagy hogy ördög van benne. Nincs időm ezzel foglalkozni, drága emberek. És hogyha nekem van időm ezzel foglalkozni, akkor azt jelenti, hogy én már el vagyok távolodva a mindenható Istentől, a mi atyánktól, aki mindenkinek minden nap halmozott mércével, halmozott mértékkel adja az ő kegyelmét, az ő szavát. Ha másokat vádolok, saját magamat vádolom, drága emberek. Ha másokat átkozok, magamra veszek átkot. Az átkot nem Isten adja, hanem az ember veszi magára az átkot azáltal, hogy noha lenne lehetősége az élő Isten szava mellett dönteni, és abban megfürödni, bemerítkezni abba, bemártózni az élet vizébe, és abban lenni, abban lubickolni, ő mégsem azt választja, hanem azt választja, hogy belefolytsa az ő embertársát a vízbe, egy kanálvízbe, a pocsolyába. És miért nincsen világosság Magyarországon, Kárpát-medencében? Hát ezért is többek között. Ezért is, mert mindenki professzor akar lenni, mindenki teológus akar lenni, mindenki tanító akar lenni. Annak ellenére azt mondta Jézus, hogy nincs tanító, nincs mester, nincsenek pásztorok, ezt mind ti találtátok ki. Ő egyértelműen elmondja, hogy senkit ne nevezzünk mesternek, tanítónak, rabbinak, mert egy a ti tanítótok, a Krisztus. Pont. Ti pedig mindannyian testvérek vagytok. Azt nem mondja, hogy senkit ne nevezzünk pásztornak, így, szó szerint, hanem azt mondja, hogy én vagyok a jó pásztor. De hogyha azt mondja, hogy én vagyok a jó pásztor, akkor ebben benne van az, hogy nincsen több jó pásztor, drága emberek. Nincs más jó pásztor, csak ő. Az Istennek a lelke, a Szentlélek által. Ő a jó pásztor. Tehát mindenki, aki pásztorokat követ, lelkészeket követ, úgymond, papokat követ, egyértelmű, hogy ők nem a jó pásztort követik. Mert az csak egy van. És a többiekre azt mondja Jézus, hogy ők béresek, pénzért árulják a féligasságot, a részigasságot, az emberi értelmezéseket. És azzal befödik az ő embertársaik fejét, hogy ne hallják a Szent Lelket, és ne világítsanak, hogy legyen sötétség, mert sötétség nélkül nem lehet emberi rendszereket építeni, nem lehet embereket megfosztani az ő életidejüktől és életerejüktől. Nem lehet őket megfosztani a pénzüktől, nem lehet tizedet szedni, nem lehet egyházadót szedni. Ezért szükséges, hogy legyen sötétség, és szükséges, hogy a sötétséget, hogy mondjam, a sötétségnek a mértékét úgymond fenntartsák, ugye, mert különben az emberek, fennáll a veszély annak, hogy az emberek felébrednek és Istenhez fordulnak, és megértik, hogy nincsen szükség semmilyen vallásra, semmilyen felekezetre, csak az élő Isten élő jelenlétére. Borzalmas, ami történik. Tehát olyan dolgokkal találkoztam egyébként a napokban is, hogy vannak egyházi vezetők, ilyen hivatalos vallási felekezetnek a vezetői, akik démonizálják azokat, akik Isten Jézushoz fordultak, akik kezdtek beszélni Jézusról, őket bűnösöknek kiáltják ki. Ilyen imakomandókat szerveznek azokért, akik Istenhez fordultak, Krisztushoz fordultak és ismerik az ő szavát. Ilyenek történnek, de hihetetlen, borzalmas. Azt amúgy dicsőséges is, mert tudom, hogy Isten ezt is felhasználja. Mert sok ellenségünk, az ellenség sokszor nem tesz más, mint hirdeti az evangéliumot. Mert azáltal, hogy ellenségeskedik az Isten gyermekeivel, azáltal hirdeti, felhívja az emberek figyelmét rájuk. És hogyha az emberek rájuk néznek, akkor látják azt, hogy ők tényleg Istentől szólnak. Ők lélekből beszélnek, nem dogmák szerint beszélnek, nem emberi tanítások szerint beszélnek, hanem a lélek által szólnak, pontosan úgy, ahogy azt Jézus meghagyta. És azt mondta, hogy tegyük ezt mi is. Ne aggodalmaskodjunk, hogy mit fogunk mondani, mert úgysem mi fogunk szólni, hanem az atyánk lelke az, aki szól mi általunk. Hát igen, most ez a, amit idéztél, Kati, ez igen, az Ószövetségben sok olyan dolog van, amit most lehetne idézni. Itt idézhetnénk sok mindent, de az itt el kell döntsük, akkor most kihez tartozunk, mert azt mondja Istennek a lelke, hogyha valaki megismeri a kegyelmet, megismeri Krisztust, és visszamegy az Ószövetségbe, visszamegy Mózeshez, vissza a törvényhez, akkor lepel, borul az ő szemei elé, az ő szemeire. Tehát valósággal megvakulunk. Tehát a vakságot tud okozni, amikor megismerjük a kegyelmet, és visszamegyünk a törvénybe, a Mózes törvényébe. Lepel, borul a mi szemeinkre, amely csak akkor vitatik el, hogyha megtérünk, visszatérünk Krisztushoz. És ez történik nagyon sok emberrel, hogy megismerték a kegyelmet, de nem tetszett nekik a kegyelem. És ezt fel is fogom olvasni egyébként ezt a részt a Bibliából, hogy amikor az embernek nem tetszik a kegyelem, visszamegy a törvényhez és elkezd törvénykezni, akkor mit von magára? Amúgy, ha csak azt mondanám, hogy kedves bárki is vagy, tedd azt velem is, a kiáltó szóval is, amit szeretnél, hogy veled cselekedjenek mások. Ha te törvénykezni akarsz, engemet átkozni akarsz, ne lepődjél meg majd, hogyha átkot fogsz kapni átokért, mert ez a törvény, hogy ez a törvény, szemet, szemét, fogad, fogért, átkot, átokért, kedves barátom. Azt mondja Jézus, hogy annak okáért hasonlatos a mennyeknek országa királyhoz, aki számot akar vala vetni az ő szolgáival, mikor pedig számot kezd el vetni, hozzának eléje egyet, aki 10 000 talentummal vala adós. Nem tudván pedig megfizetni, parancsolá annak ura, hogy adják el azt, és a feleségét, és a gyermekeit, és mindenét, amilyen van, és fizessenek. Ez a törvény, ez a mózesi törvény, aki ragaszkodik a Mózes törvényéhez, aki a törvényt akarja hirdetni, törvényben akar lenni, még azok után is, hogy megismerte Isten kegyelmét, annak számolnia kell azzal, hogy ilyen a törvény, ilyen könyörtelen a törvény. Aki akkor nem tudott fizetni, ugye, Mózes idejében az rabszolgává vált, az egész családjával, a feleségével és gyermekeivel együtt eladták őket, és minimum 7 évet ugye szolgasságban voltak, mert a 7. év volt az Úr kedves esztendeje, amikor minden szolgát elengedtek. Tehát ha valaki nem tudta megadni az adósságát, ugye azt szolgasságba dobták, vagyis szolgájává vált annak az embernek, akinek adósa volt, és nyilván ő 7 év alatt a teljes családjával többet fizetett vissza, mint amit kapott ő ugye hitelben, a hitelezőtől. Tehát nem tudta megfizetni azt, ami van, és azt mondta neki az Úr, hogy adják el azt, és feleségét, és gyermekeit, és mindenit, ami van, és fizessenek. Leborulván azért a szolga előtte, könyörög valanéki, mondván, Uram, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked. Az Úr pedig megszállván azt a szolgát, elbocsátá őt, és az adósságot is mind elengedi néki. Tehát elbocsátotta őt, és elengedte az adósságát, eltörölte az adósságát, drága emberek. Ilyen az Úr, ilyen a Krisztus. Ezért jött a világra, hogy megszabadítson az adósságunktól, hogy lehessünk újak ő benne, az ő szavában. Újuljunk meg, legyünk szabadok, gyermekek. Kimenvén pedig az a szolga találkozik egyel az ő szolgatársai közül, aki 100 dinárral, csak 100 dinárral vala néki adós, nem 10 000 talentummal, mint ő, hanem 100 dinárral. És megragadván azt folytogatja vala, mondván, fizesd meg nékem, amivel tartozol. Leborulván azért az ő szolgatársa, az ő lába jelé könyörög vala néki, mondván, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked. De ő nem akará, hanem elmenvén börtönbe veti őt, míg nem megfizeti, amivel tartozik. Látván pedig az ő szolgatársai, amik történtek vala, felettébb megszomorodának és elmenvén mindent megjelentének az ő uroknak, amik történtek vala, akkor előhívatván őt az ő ura mondani ki, gonosz szolga, minden adósságodat elengedtem néked, a 10 000 talentomat, mivel hogy könyörögtél nékem. Nem kellett volna néked is könyörülnöd a te szolgatásodon, amiképpen én is könyörültem te rajtad. És megharagudván az ő ura átadta őt a hóhérok kezébe, míg nem megfizeti mind, amivel tartozik. Eképpen cselekszik az én mennyeatyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátjátok ki az ő atya fiának, az ő vétkeit. Hogy válhatnám el, drága emberek, hogy Isten engemet megszabadítson a múltamtól, a múltban elkövetett ostobaságaimtól, bűneimtől, vétkeimtől? Hogyha én nem vágyom arra, hogy én is elengedjem mindenkinek a vétkeit, mindenki tartozását. Isten nekem megengedi, hogy én megszabaduljak a múltamtól, az óembertől, a bűneimtől, hogy szabad lehessek. De azt mondja Jézus, hogy amint a mennyben, úgy a földön is, bocsáss meg nekünk a mi vétkeinket, és aképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. Mi meg azon fárdozunk, hogy folyton egymásnak a fejére olvassuk azt, amit ő a múltban elkövetett. És hát érdekes módon a mi életünkben semmi sem változik. Nem tudunk megváltozni. Nem tudunk elszakadni a múltunktól, nem tudunk elszakadni a múltbeli bűneinktől, valamiért nem akar menni. Vajon miért? Azért, mert mi sem engedjük meg az embertársainknak, hogy elszakadjanak a múltban elkövetett hibáiktól, tévedéseiktől, bűneiktől. Nem bocsátunk meg nekik, hanem neheztelünk rájuk, ugye? De azt elfogadnánk, hogyha nekünk Isten megbocsátana és teljesen szabaddá tenne. De hogy mi megbocsássunk, elengedjük mások tartozását, azt nem. Sőt, beülünk a Mózes székébe, és törvénykezünk, és ütjük, verjük egymást a törvénnyel, és csodálkozunk, hogyha minket is ütni és verni kezdenek mások a törvénnyel. Amúgy, amit írsz, Nóra, hogy nem jön el az addig, amíg be nem következik előbb a szakadás, és megjelenik a törvénytipró, a kározott fia. Ez igen, ez így van, és most ugye a föld kereksége mindenhol így van ez most történik a szétválasztódás intenzíven. De látjátok, hogy amint történik a szétválasztódás az emberek között, mert sajnos vannak olyanok, akik megkapnak minden esélyt és lehetőséget a mindenható Istentől, a szabadulásról, megkapják a kegyelmet, nem élnek azzal, törvénykezni akarnak, törni és zúzni és gyilkolni akarnak. Egyszerűen nem akarnak megmenekülni. Próbáltuk meggyógyítani Babilon, de nem akart meggyógyulni, mondja Jeremiás próféta. De ez a szakadás, amit itt néz, szerintem ezt te is érzed, és te is így látod, hogy ez a szakadás, ez, hogyha egyetlen más ember sem létezne a világon, csak te, csak Nóra, vagy csak Attila, ez akkor is meg kell történjen. A szakadás megtörténjen. Én bennem a szakadás történjen meg, hogy jelenjen meg a kározat fia, mert az is bennem az én testem, az én testi gondolkodásom, a kározat fia, és ugye ő így megjelenik, és ő a törvénytipró, az én testem a törvénytipró, az én testem miatt van a törvény, és nem a lelkem miatt. Így van-e? Tehát amint ez történik mostan globálisan, és ezt láthatjuk is, a szemünk előtt történik, ugyanígy ez történik mindenkiben egyénenként, történik ez a változás, és ez a szétszakadás, szétválasztódás. És hogy jelenik meg a törvénytipró, kedves Nóra? Hát úgy, hogy az igazság jelenlétében a törvénytipró lelepleződik. Kibújik a szög a zsákból, hogy a törvénytipró mindig az én szívemben volt. Ő a törvénytipró, a parázna, aki még Istent is, és az ő szavát is arra használná fel, hogy felépítse saját magának a Bábelt, a földi mennyországot. itt vagyok én, törvénytipró. És és mikor jelent meg a kározott fia? Hát én addig, amíg nem tudtam, mit csinálok, amíg a törvény maga nem jelent meg, és a kegyelem nem jelent meg az én életemben, a Krisztus szava, addig én nem tudtam, hogy én törvénytipró vagyok. Valaki nekem azt mondta volna, hogy kározott fia, orba jöttem volna abba a helybe, gondolkodás nélkül, képzelte magadról, nincs más dolgot. De amikor bejött a törvény, ugye megismertem a törvényt a Biblia segítségével, és megismertem Istennek a kegyelmét, az ő kedves esztendeit, na akkor megjelent a kározott fia, elkezdett ő ellenkezni és harcolni. Harcolta az igazság ellen, a Krisztus szava ellen, minden erejével harcolt. Sőt, többször megjátszotta, hogy jaj, hát nekem is tetszik Jézus. Te azt mondod, Jézus? Én is azt mondom, hogy Jézus. Miért nem mondanám azt? Megjátszodja a törvénytipró, hogy neki is kell Jézus. De neki Jézus nem kell. Hát Jézus a testét megfeszítette. Engedte megfeszítsék a testét. Az én testemnek nem kell Jézus, az teljesen biztos. A legutolsó dolog, ami kell az én testemnek, az Jézus. És az ő szava. Mert az ő szava megfeszíti az én testemet, az én kívánságomat. Úgyhogy a törvénytipró az megjelenik minden családnál, és annyiszor jelenik meg a törvénytipró minden családnál, ahány személy van abban a családban. És ezen kívül, mint látjuk, ugye globálisan is megjelenik. De az én legfontosabb dolgom az, hogy az én életemben a törvénytipró megjelenjen, és lelepleződjön, és legyen megkötözve a törvény által, és Krisztusnak a két élő éles kardja által. Mert az, hogy most akkor a világban ki fog lesz a törvénytipró, a fő törvénytipró, ugye a fő, mit tudom én, Antikrisztus, az rajtam sokat nem segít, mert én úgysem vele kell elszámoljak az ő cselekedeteivel, hanem a saját dolgaimmal, a saját bűneimmel kell elszámoljak, hogyha feltéve, hogyha azt magammal viszem a túlvilágra. Amúgy megvallom őszintén, hogy ezt a kommentet én korábban olvasom, feltetőleg én is azt csináltam, hogy veszem ott az igét, ott a Bibliából a különböző bekezdéseket, és agyba főbeverem ezt a valakit, aki bekommentelt ide, hogy átkozott vagyok. Abszolút nem kívánom ezt. Miért? Azért, mert én volnék az első, akkor akit agyba is főbe kell verni a Mózes törvénytábláival, akit ki kell nyírni. Tehát én vagyok az első. Tehát amit én neki kívánok, amit én neki akartam volna adni, azt, hogy igazából én kéne leghamarabb megkapjam. Mert semmiben sem vagyok különb senkinél. Az én legutolsó ellenségemnél sem vagyok különb. Az én testem senkinél nem különb. Az én testem csak a rosszat akarja. Az én testemnek az utolsó gondolata is fontosabb annál, hogy menjek országa, vagy Jézusnak a tanítása. Ez az igazság, kételemben lakozik bennem. Netán kikerülnék a lélekből, a lélek állapotából, atyám jelenlétéből, teljesen biztos, hogy fenevaddá válnék. Teljesen biztos. Nem is kérdés. Egyébként mit mond a két prófétáról Jézus a Jelenések könyvében? Hát ez is nagyon komoly szerintem. Ajándékokat osztogattak az emberek, ajándékokat. Örültek, hogy a két próféta meg van halva, és az ő testük ott fekszik az utcán, amelyet lélekben Sodomának és Gomorának és Egyiptomnak hívnak, ugye? Mit mond a két próféta testéről? Mit mond róluk. És elmondtuk többször, ugye ez is nem biblikus, most nyilván ilyent nem hallottál semmilyen gyülekezetben, ilyet nincs, hogy halljál, mert a gyülekezet ilyen nem mondhat, ilyen nem hirdethet, hogy a két proféta mi vagyunk. Mert a gyülekezet kimondaná azt, a földi gyülekezet, ugye az emberi gyülekezet, a vezető kimondaná azt, hogy ti vagytok a két proféta, akkor senki nem menne gyülekezetbe. Sőt, hogyha valaki még meg is érteni azt, hogy tényleg mi vagyunk a két proféta, akkor így magára nézni, és megkezdeni, mit keresek én itt? Mit keresek a gyülekezetben? Miért tátom a számot, amíg a másik beszél ott nekem? Miért nem végzem az én dolgomat? Miért nincsen bennem világosság? És miért nem engedem, hogy Istennek a szava keresztül folyjon rajtam is, és az emberek hallják az ő életre hívó szavát? Tehát, hogy az ember megérteni, hogy ez a két proféta, az nem egy ilyen misztikus, mint az amerikai filmekben, hogy két proféta hosszú szakállal, meg minden, nem emberek. A két proféta egy másik megnevezése annak, a Krisztus teste. Vagy ahogy most legutóbb kaptuk, Kinga kapta, Dávid leánya, vagy az eklézsia, ezek mind ugyanazok. Ugyanaz, drága emberek, ugyanaz. Ezek mind ilyen képes beszédek, amit az ember vagy megért, vagy nem érti meg ezeket. Azt mondja, hogy hát mit mond a két profitáról a Jelenések könyvében? Amúgy ezt kell tegye mindenki, nem csak mi, mindenki, aki megismerte a Krisztust. az ő lelke által mindenki a maga helyén, a maga idejében, a maga neki megadott eszközökkel és kegyelemmel, azt kéne mindenki cselekedje, hogy profétáljon, engedje, hogy Istennek a szava szóljon általa, hogy minél több ember megszabaduljon, hallván az ő szavát. Felolvasom az egész részt, rövid felolvasom, és ami jön, azt mondom, és hogyha valakinek még itt jön valami lélek által, nem veszem rossz néven, hogyha elmondja. Jelenések könyve, 11. rész. És adálak nékem veszőhöz hasonló nátszálat, és angyal áll vala mellém, és mondja, kelj fel, és mérd meg az Isten templomát. Na ez is, látod, két profi, ugyanaz. Isten temploma, két profita, ugyanaz, emberek. A Dávid leánya, ugyanaz. Ugye Dávid leánya, az Dávid fiának a felesége, a mennyasszonya, ugye. Ezek mind képek, jelképek, ami mutatja, hogy hányféleképpen nevezi az Isten gyermek, a proféta, vagy az apostol, aki írja ezeket a szavakat, hányféleképpen nevezi azokat, akik megismerték az igazságot, a Krisztus szavát, és befogadták azt. Kelj fel és mérd meg az Isten templomát és az oltárt, és azokat, akik abban imádkoznak, de a tornácot, amely a templomon kívül van, kihagyd, és azt meg nem ért, mert a pogányoknak adatott, és a Szentvárost tapodják 42 hónapig. Tehát ugye a templom azok, akik megismerték az igazságot, Istennek a szavát, az ő törvényét, és akik azt hirdetik is. Mert többször mondtam azt, hogy befogadni, a magyar nyelv szépen elmondja, befogni, fogni és adni. Tehát nem lehet úgy befogadni, hogy hallom az igazságot, elhallgatom azt, ilyen nincs emberek, az nem befogadás, az csak fogás. Ez olyan, hogy csak étkezek, de nem meg a vécére. És akkor két hét múlva kirobbanok. Szétrobban a belem, ugye az egész belső szervem, ugye, belső rendszerem. Mert csak ettem, de nem adtam semmit sem tovább, ugye. Bélpaklós lettem. De a tornácot, amely a templomon kívül van, kihajt, és azt meg nem ért, mert a pogányoknak adatott, és a Szentvárost tapodják 42 hónapig. És adom az én két tanúbizonságomnak, hogy profitáljanak gyászruhába öltözve 1260 napig. Két tanúbizonságomnak, két profitának. Ugye jelképesen, akikkel Jézus találkozott a hegyen, Illés és Mózes. De ő nem jött vissza Illés, sem Mózes. Vagy amikor kérdezték, hogy előbb nem Illésnek kellett volna eljönnie. Jézus mondta, hogy dehogy is nem. Ő eljött, csak ti ne vetétek észre. Mert János Illés lelke által szólt. Ő eljött, csak ti ne vetétek észre, mert ti vártátok, hogy hát ha Illés visszajön, akkor biztos ilyen hosszú haja lesz, hosszú szakálla, meg fekete szemei, és ilyen Illés pollóba fog megjelenni ugye, a pusztában. Nem emberek. Őrültség, balancság így gondolkodni. Ez az agynak a játszmája. Babonaság. Eljött Illés, persze Illésnek a lelkülete, nem reinkarnáció ez, hanem Illésnek a lelkülete, az a lélek, az a hatalmas, erős lélek, ami Illésben is volt, eljött János által és prófétált. És egyengedte, ugye, kiáltozott a pusztába, hogy egyengessétek az Úr útját, ugye, útjait. És adja a két tanúbizonságának, tehát Illésnek és Mózesnek, avagy nekünk, az ő lelkük által szólunk, a Krisztus lelke által szólunk, az ő lelkületük által szólunk. Mózes mit csinált? Kihozta az embereket Egyiptomból, kihívta a babonaság, a hazugság, az ostobaság, az emberkövetés földjéről, ugye? A testiség földjéről, a törvénykezés földjéről is, ugye? Mert ott is voltak törvények Egyiptomban. Nem olyanok, mint amiket Mózes adott a népnek, hanem törvények, ami fáraónak kézenfekvők voltak. Most is vannak törvények itt Egyiptomban, az Európai Unió Egyiptomban. Csak nem olyanok, amiket Mózes mondott, hanem egyre inkább el vannak torzulva, és elhajlottak az emberi ostobaság, az emberi szodómia irányába. Tehát a két tanúbizonság ugye profitálnak gyászruhába öltözve, szerényen, nem azzal foglalkoznak, hogy mit tegyünk, mit vegyünk fel, hanem azzal foglalkoznak, hogy ismerjék a mennyek országát és annak az igazságát, és azt megosszák embertársaikkal. 1260 napig, és amire szükségük van, Isten megadja, látja az ő szükségleteiket, és be is tölti azt. Ezt mondja mindenható Isten Jézus szavai által. Ne amiatt aggódjunk, hogy mit eszünk, mit vegyünk fel. Mert ezt azok kérdik, akik nem ismerték meg Istennek a hatalmát, csak az írást. Ezek az a két olajfa. Olajfa, ugye? Olaj az a kegyelem. Abból folyik a kegyelem. Hogyha beszélünk, a kegyelem folyik, kegyelem adatik az embertársainknak, a mi szavaink által. És a két gyertyatartó, amelyek a Földnek Istene előtt állnak. Hol állunk? A Földnek Istene előtt. Ti ne végezzétek el a fejetekbe, mit fogtok majd szólni, mert úgysem ti fogtok beszélni, hanem a ti atyátoknak a lelke fog szólni, ti általatok. Tehát akkor hol állunk mi? A két olajfa, a két gyertyatartó, a két proféta, a Krisztus teste, a Dávid leánya, hol állunk mi? A Földnek, Istene előtt állunk, és amit a lélekben hallunk, azt mi ajkainkkal megvalljuk és elmondjuk embertársainknak, hogy minél több ember esélyt kapjon a szabadulásra. És ha valaki akar nekik ártani, tűz származik az ő szájokból, amely megöli az ő ellenségeiket, pontosan úgy, mint Illéssel, ahogy történt. Csak ez, ahogy történt Illéssel, ugye ott fizikailag történt. 50-50 ember ugye meghalt, tűz jött az égből, és meghaltak, mert ártani akartak az Isten emberének, Illésnek. Most is, hogyha nekünk ártani akarnak, akkor tűz jön ki a mi szájunkból, ami a Szentlélek tüze, az igazság tüze, és az le tudja fegyverezni a mi ellenségeinket, mert nem mi szólunk, hanem az atyánk lelke szól mi általunk. Mi csak az atya, mind Atyaisten előtt állunk, lélek által őt halljuk, és kijelentjük őt a mi ajkainkkal, hogy az embertársaink megszabaduljanak, és tűz jön ki. Tüzet hoztam erre a földre, mondja Jézus, és mennyire szeretném, hogyha már lángolna. Miért nem lángol az a tűz, emberek? Miért nem lángol az a tűz? Miért éritek be a kicsivel? Miért éritek be azzal, hogy jaj, hát engemet az Úr meggyógyított a fogfájásomból. Igen, azért jött az Úr Jézus, hogy meggyógyítson a fogfájásból, vagy pedig azért, hogy megszabadítsa a lelkedet a babonaságból, a tunyaságból, a lustaságból, a langyosságból, és hogy tűz legyen benned, a Szentlélek tüze. Miért jött az Úr Jézus? Ezeknek van hatalmuk arra, hogy bezárják az eget, hogy az ő profitálásoknak idejében eső ne legyen, és hatalmuk van a vizeken, hogy azokat vérré változtassák, és megverjék a földet akármi csapással, valamennyiszer akarják. Ez történik, drága emberek. Isten adta, és ahogy kimondtuk, úgy történt is. Azt sem tudtuk, mit beszélünk, mert nem tudtuk, nem tudatból beszéltünk, hanem az ő jelenlétéből szóltunk, és amit szólhattunk, az történt, drága emberek. Minden történt. Mert mit mond Jézus? Azt mondja, hogy amit megköttök a földön, a mennyben is kötve részen, és amit feloldottok a földön, a mennyben is oldva részen. De először a mennyben. Tehát azért, amit megkötök én a földön, az a mennyben is kötve részen, azért, mert én azt kötöm meg a földön, ami már lélekben, a mennyben elvégeztetett. És azt oldozom fel itt a földön, ami a mennyben, avagy a lélekben már elvégeztetett. Én csak kijelentem azt, amit a mennyben elvégeztek. Jézus nem feltámasztotta Lázárt, hanem ő egyszerűen csak kijelentette azt, amit a mennyben már el volt határozva, el volt döntve, ugye, lélek által Lázárt fel fog támadni, és azt ő kijelentette. Ezért mondja Jézus, hogy ezeknek van hatalmuk arra, hogy bezárják az eget. Ez nem varázslás, ez nem Harry Potter és nem Aladdin, drágám, ez nem egy képregény. Ez a szent igazság, Isten szerint. Hogy az ő gyermekei azt mondják, amit ő lélekben ad nekik, és amit ők mondanak, az be is teljesedik, drága emberek. És hatalmuk van a vizeken, hogy azokat vérré változtassák, és megverik a földet akármi csapással, valamennyiszer akarják. És mikor elvégezik az ő bizonságtételüket, a mélységből fejvő fenevad hadakozik ellenük, és legyőzi őket, és megöli őket. És itt álljunk meg egy szóra, drága emberek. A mélységből fejvő fenevad, igen, globálisan az, amit látunk. Ezt nagyjából mindenki látja, mindenki ismeri. Ti is látjátok, ti is ismeritek, hogy mi az a fenevad, a mélységből fejvő fenevad. Igen, a mélységből fejvő fenevad az az emberi lelkület, emberi szellemiség, ami háborút indít, egymást gyilkolja, hazudik, a televízió képernyőn keresztül mindenféleképpen félrevezetik egymást, egymást kizsákmányolják, kiszipolyozzák egymás vérét, a házasságon belül nemzet ellen támad, és így tovább, és így tovább. Ez mind történik a föld kerekségén. De ezen kívül, drága emberek, ezen kívül mi történik? Az történik, hogy a mélységből fejvő fenevad hadakozik ellenünk, bennem is, az én szívemnek a mélységén, ott vannak a fenevadak, drága emberek. Amikor én hallom az igazságot, és ki kell jelentsem, akkor a mélységből, a múltamból előjön a fenevad, és a fenevad minden erejével ellenkezik az igazság ellen, az élő Isten szava ellen. A mélységből feljövő fenevad, ezt a harcot én is belül meg kell vívjam, hogyha nem volna más ember a földön, csak én léteznék, akkor is a Jelenések könyve véghez menne, megtörténne bennem, megtörténik egy emberben, megtörténik az egész Biblia a teremtéstől, a Jelenések könyvének az utolsó veszőcskéig minden megtörtént rá ember. Egyáltalán egy emberben, te benned megtörténik a teremtés könyvétől elkezdve egészen a jelenések könyvének az utolsó oldaláig minden, minden. Tehát a mélységből fejvő fenevad hadakozik ellenünk, és igen, ez velünk is történik, és le is győz minket, meggyengít a szembesülés a bűneinkkel, az emberi természettel, és hadakozik ellenünk, ugye, hadakozik a lélek ellen, és néha ugye azt mondja, hogy ne, ó, azt nem mondd, ezt nem kell elmond, ezt nem kell elmondani, ugye. És ugye ezt még mondtuk azt is, hogy a mélységből fejövő fenevad hadakozik a két prófét ellen, ugye ez úgy történik a föld kerekségén globálisan, ugye, hogy azáltal, hogy voltak ezek a megszorítások, és hirtelen most minden visszaállt a régibe, és az emberek visszamehettek a régi életükbe, úgy azáltal a fenevad ugye legyőzött minket. Tehát minket nem győzött le, nem haltunk meg, még itt vagyunk és beszélgetünk, csak az igazság az, hogy kevesebben kíváncsiak a mi szavainkra, ugyanis most már visszajött a régi jólét, van pénz, lehet venni moziba, meg lehet venni minden kényelmet, minden különböző pót, eszközt, amivel örömöt lehet okozni, ugye a fenevadnak, a fenevadat meg lehet örvendeztetni, nincsen szükség Istenre, nincsen szükség a lélek dolgaira, és nincsen szükség azoknak a szavaira, akik Istentől szólnak. Tehát igen, addig, amíg ilyen langyos állapot lesz, ugye a Magyarországon is, Európában, addig az történik, hogy mi le vagyunk győzve. Tehát mi meghaltunk, a világ számára meghaltunk, mert bolondság, a világ számára bolondság, amit mondunk. Senkit nem érdekel, hát van pénz, van luxus, van színes televízió, van ingyen szerelem a televízión keresztül, az interneten keresztül. Mit foglalkozunk Istennek a dolgaival? Így van-e? Tehát mi meghaltunk a világ számára. És az ő holtesteik feküsznek a ma nagyvárosnak utcáin, amely lélek szerint Szodomának és Egyiptomnak hivatik, ahol a mi urunk is megfeszítetett. Ahol a mi urunk is megfeszítetett, ugye? A mi holtesteink ott feküsznek a világban. Atyám, nem azt kérem tőled, hogy kivedd őket a világból, hanem, hogy megtartsd őket, megóvd őket, vagy hogy mondja Jézus, hogy megóvd őket a gonosztól, megszabadítsd őket a gonosztól. Tehát nem azt kéri, én azt kérdezem, hogy minket kivegyen a világból, ki teleportáljon a világból, hanem hogy megóvjon minket a gonosztól, megmentsen minket a gonosztól. Mi továbbra is a világban vagyunk, és bizonságot teszünk, remélhetőleg az utolsó percig, amíg élünk itt a Földön, bizonság leszünk a világ számára, azok számára, akik még megmenekülhetnek. És az ő holtesteik feküsznek a ma nagyvárosnak utcáján, amely lélek szerint Szodomának és Egyiptomnak hivatik. Tehát mi itt vagyunk, mint holtestek. Tehát mindaddig, amíg jólét van, és a korlátozások fel vannak oldva, és van pénz, és az ember megveheti magának, az ő testének, az ő fenevadjának a táplálékot, addig mi meg vagyunk halva a világ számára, emberek. Ez az igazság. És lélek szerint ez a hely, melyik ez a hely? Hol van ez? Tehát lélek szerint Szodomának és Egyiptomnak hivatik. Hát ez bárhol. Hát Budapesttől, Gyergyószentmiklósig, akármelyik ez a hely. Valami Amerika. Hát Gyergyó is valami Amerika. Budapest is valami Amerika. Hát a kettő ugyanaz, nem? Lélek szerint Szodomának és Egyiptomnak valami Amerikának hivatik. Ahol a mi urunk is megfeszítetett. A mi urunk hol feszítetett meg? A koponyák helyén, Golgota, ami megmagyarázva annyit tesz, hogy koponyák helye. Hol lett megfeszítve az igazság, drága emberek? A koponyákban, az emberi koponyákban, a szürkállományban, a sok agyalásban, a sok okoskodásban, az írás tudálékosságban és mindenben, ugye, a koponyák helyén lett megfeszítve Jézus. Az okoskodók, a farizeusok, akik jobban ragaszkodtak a törvényhez, mint a kegyelemhez, a törvény betűjéhez, ők feszítették meg, és mindenki, aki a testéhez, a földhöz ragadságához jobban ragaszkodott, mint az igazsághoz. Mindenki megfesztette Jézus Krisztust, ugye, a koponyák helyén, a Golgotán. És a népek, és ágazatok, és nyelvek, és nemzetek közül valók látják azoknak holttestét 3,5 nap, és azoknak holttestét nem engedik sírba tenni. Azért, mert valójában meg sem haltak. Valójában nem haltunk meg, élünk, csak senki nem kíváncsi jóformán a mi szavainkra. Akik kíváncsiak a mi szavainkra, ők már régebb óta ismerik azt, ugye, és hallgatják. Abból is táplálkoznak. de mások viszont nem kíváncsiak, mert visszakaptak mindent, amit a fenevad kért, megkaptak mindent. A cukrot megkapták, az alkoholt megkapták, az ingyen szexet, megvan minden. Nincs szükség Istenre, drága emberek, a fenevad jól van lakva, eszik és zabál, és számára mi halottak vagyunk. És a földnek lakosai örülnek, és örvendeznek rajtok, és ajándékokat küldenek egymásnak, mivel hogy a két prófita gyötörte a földnek lakósait. Emberek, az elmúlt években mi történt? Aki valaki hallotta a kiáltó szót, és tudja, hogy egyes alkalmakkor hogy beszéltünk, és hogy kiáltottunk, nem hogy kiáltó szó, hanem üvöltő. Torkunk szakadtából üvöltöttünk, drága emberek. Még én is azt hittem, hogy megbalondultam, én is úgy kezdtem, hogy kételkedni, vagy most akkor megzavarodtam, vagy tényleg ezt akarja Isten. De miután kiüvöltöztem magamat, és úgy szóltam, hogy Isten adta, úgy aludtam, mint a baba, drága emberek, úgy aludtam, mint a baba, mert Isten adta azt, hogy az én szavaim által, vagyis az ajkaim által, az ajkaink által, amikor beszéltünk és kiáltottunk, úgymond a földnek lakósai gyötrődtek, mert szembesülniük kellett azzal, hogy Jézus és Isten nevében megtagadták Isten szavát, és a fenevad szavát választották, a vakcinát választották, a híradónak a szavát választották, és szembesülniük kellett azzal, hogy azért betegek, azért erőtlenek, mert az embereknek hittek, a híradónak hittek, és megmérgezték magukat úgy agyilag, mint biológiailag, ugye, amikor felvették a vakcinát, és gyötörte a földnek lakósait, a két próféta, és igen, emberek, ez történt. Szó szerint ez történt. És ezért haragudtak egyesek a kiáltó szóra, mások pedig megmenekültek, drága emberek. És volt, aki ellenünk támadt, de a szavak ellen, amit szólhattunk lélek által, nem tudtak támadni, mert az a szó Istentől volt. Még úgy is, hogyha valamilyen mértékben belekeveredett a mi emberi gyarlóságunk. Így gyötri az igazság, drága emberek, a testi embert, a földhöz ragadt embert, a fenevadat. A fenevadat, aki a testiséghez ragaszkodik, és a fenevad milyen, vér kell neki, hús és vér, emberek. Ilyen a fenevad, hús és vér kell neki. Ezért van húsfogyasztás is. Ezért nyaljuk, faljuk és rágjuk egymást. Úgy testileg, mint lelkileg, mert fenevadok vagyunk, testben ragadtunk. Beszélünk Istenről, de csak pletykálunk róla, mert nem ismerjük őt, drága emberek. És mindezt, drága emberek, nem károsztatással mondom, mert egykor én is az élő Isten ellensége voltam. Én is ott voltam, amikor Jézust megfesztették. Én is azt kiáltottam, hogy Barabás, mert Barabás lázadni akart. Én is lázadni akartam. Én is összefogást hirdettem. Még én is valamilyen szinten belecsöppentem a politikába is annak idején. Én is azt hittem, hogy ha összefogunk, akkor majd hirtelen itt vissza fogjuk foglalni a Székelyföldet, Romániát a Székelyföldhöz csatoljuk, és a székely nyelvet, hivatalos nyelvét veszük Romániában. Én is ebben hittem. Én is a fenevad lelkedben hittem, drága emberek. Ez itt, amit én mondok, én ezt nem károsztatással mondom, hogy jaj, el fogtok veszni, meg fogtok dögölni. Nem, emberek, egyáltalán. Amit mondok, az itt mondom, hogy aki ezt hallja, ismerje magára. Hát, ha az én nyomorúságomon keresztül magára ismer még valaki, még egy olyan nyomorult ember, mint én is, amilyen vagyok, magára fog ismerni és megmenekül. Mert hogy adta jóságos Isten Kornéli által a minap, azt írja a Jelenések könyve, hogy a két próféta mit hirdet? Bűnbánatot hirdet. És akkor ezt úgy írtam, ezt a vallás, hogy bánjátok meg a bűneiket, mert másképp a tűzben fogtok égni, ugye? Tehát, hogy a valósággal átkozták és károsztatták az embereket, és ezáltal még inkább bevitték őket a vallásba. És a maga a test, maga a sátán, maga a fenevad így értelmezte a bűnbánat hirdetését. És sokan hitték azt, hogy ők valóban bűnbánatot hirdetnek az embereknek. Valójában nem a bűnbánatot hirdették, hanem az Antikrisztusnak a hatalmát hirdették, az ő birodalmát hirdették az embertársaiknak Isten nevében. Ez történt, drága emberek. Mert a bűnbánat hirdetése az nem abban áll, hogy te rohadék, meg fogsz rothadni, a pokol tüzében fogsz égni. Nem ez a bűnbánat hirdetése. Hanem a bűnbánat hirdetése az a két próféta részéről, hogy a két próféta, a két nyomorult ember, vagyis Isten népe nyilvánosan megvallja az ő bűneit, és megbánja őszintén, hogy emberek, én is minimum olyan nyomorúságos és bűnös ember voltam, mint te, aki ezt hallod. És amit mondok, nem azért mondom, hogy téged károsztassalak, hanem azért, hogy magadra ismer, talán, ha magadra ismersz, és te is megmenekülj, mert Isten, ahogy kegyelmes volt hozzám, hozzád is kegyelmes akar lenni. És a testedet nem fog tudni megmenteni, de a lelkedet megmentheted, mert Istennek így kedves, hogy felkínálja ezt a lehetőséget számunkra, hogy örökön éljünk. Az örök élet az nem vicc, az nem egy vallási dogma, nem egy doktrina, hanem egy valóság, drága emberek. Amikor a lélek megtisztult és megszabadult, annak örök élete van, mert az élet az örök. Sosem volt végesre tervezve az élet. Az élet csak a testben véges, drága emberek. Mert a test, a bűnteste, a húsevő, a fenevad, az nem örökölheti a mennyek országát, de az élet örök a lélek számára. Örökké valóság van, miután a test meghal. Kimentünk az időből, bekerülünk az időtlenségbe, és bekerülünk Isten jelenlétébe gyakorlatilag. De nem mindegy, hogy milyen csomagot viszünk magunkkal a túlvilágra, mert az a csomag örökre velünk marad. És ezért fontos beszélni és elmondani embertársainak azt, amit megérthetünk, hogy mindenki kapjon esélyt arra, hogy tudja az életet választani, mert van halál is. Egészen pontosan bibliai értelemben Isten szerint a halál nem az, hogy a test meghal, hanem az, hogy benne marad a lélek az örök gyötrelemben, az időtlenségben, és a tűzben, a tűz, égető tűzben emésztetik az ő bűnei miatt. Drága emberek, ez nem vicc. Ez nem vicc. Aki azt hiszi, hogy ez csak mese, az kérdezze az élő Istent. És hogyha őszinte a kérdése, ő is éppen úgy választ fog kapni, mint ahogy nekünk is Isten megadta választ.